Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik: örvendj egész föld. Magasztaljuk tovább az Urat, és énekeljük a 466. dicséret, mind a négy versét. A 466. dicséret így kezdődik: rád tekint már hitem.
Thank you.
Ez az Úr beszéde nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek Ura. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy az írva van a 24. Zsoltárban, az első verstől a 10. versig bezárólag. Tehát a 24. Zsoltárból szól most hozzánk Isten igéje, amely így hangzik az első verstől. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, s annak teljessége, a föld kerekség, s annak lakói. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, és erősítette meg a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalárdságra. Áldást nyerő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákób Istenének arcát keresik, Szela. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a hatalmasan hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai alkalmat, amelyen átélhetjük a veled való találkozás csodáját. Hiszen csoda az, hogy te kijelented magad a számunkra, hogy nem zárkózol el tőlünk, hanem azt szeretnéd, hogy közeledbe kerülve megismerjünk téged igazán. És ennek érdekében mindent megtettél. Eljöttél közénk emberi formában, és kerestél és keresel minket. És köszönjük, Urunk, hogy még ez sem volt elég, hogy személyesen részt vegyél ennek a földi világnak az életében, hanem elmentél egészen a Golgotáig. És ráfeküdtél arra a keresztre, hogy bemutasd érettünk, helyettünk, és miattunk az áldozatot. És magasztalunk, mert ez az áldozat örökre eltörli a bűnt, megtisztítja a szívet, és Isten gyermekévé tesz. És köszönjük, hogy ez a lehetőség itt van, és mi kegyelemből, hitáltal lehetünk gyermekeid, lehetünk tanítványok, és az, hogy ezen az úton tudjunk haladni, hogy növekedjünk a hitünkben. Te látod, Urunk, hogy hol is tartunk, hogy valóban növekszünk-e, vagy valahol megrekedtünk. De azért vagyunk itt, mert várjuk most a te szent lelkednek a munkáját. Várjuk, hogy elkezd bennünk cselekedni, hogy tisztítsd a szívünket, a gondolkodásunkat, mutasd számunkra azt az utat, amely az életre vezet, és adj erőt, hogy ezen tudjunk járni, és mutasd meg mindazt, ami nem a te akaratod, aminek hátat kell, hogy fordítsunk, és add, hogy ez ne kényszerű legyen. Hiszen amikor eljöttél ebbe a világba, Uram, aki téged követett, az örömmel követett. Az azért követett, mert fölismerte, hogy nincs hozzád hasonló. Az megtapasztalta, hogy belenyúlsz az életébe, meggyógyítod, leveszed a terheket róla, és adsz neki új látást, vagy újra kész járni,
megszabadul a gonosz hatalmától, és Uram, ez az öröm, a szabadulás, a gyógyulás, az új élet öröme, ez elvészi, hogy nem is akarunk mást, csak téged követni, csak figyelni a te szavadra, és Uramat, hogy most is ilyen szívvel lehessünk együtt, hogy csak a te szavadra figyeljünk, hogy azt akarjuk hallani, amit mondasz, amit nekem mondasz, amit nekünk mondasz, és Uram, szent lelkeddel végezd el, hogy legyünk készek a te szavadnak engedni, tenni, amit kérsz, amit mutatsz. És köszönjük, hogy te életet, üdvösséget készítettél. Köszönjük, hogy eljön majd az új teremtés napja, és ad, hogy ez adjon nekünk reményt, serkentsen minket. Vágyakozzunk oda, hogy majd örökkön örökké veled legyünk, dicsőítsünk téged. Uram, azt, hogy most is megköszönjük mindazt, amit értünk tettél, és azt, hogy tudjunk figyelni az ígére, hogy befogadjuk, és gyümölcsöt teremjünk a te neved dicsőségére. Amen. Isten igének hallgatására és hirdetésére készülve énekeljük a 165. énekünk 6. versét. Jöjj és lakozz bennem. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva van a 24. Zsoltár 9. versében. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, emlékező testvéreket is, és most épp egy Zsoltár mellett lehetünk együtt, hiszen minden hónapban közösen olvasunk egy Zsoltárt, és figyelünk annak az üzenetére. És ez a Zsoltár ezen a mai alkalmon került sorra, és az elmúlt hónapban említettük azt, hogy úgynevezett szendvics Zsoltár olvasunk. De ez a szendvics általában három részből áll. De van egy fedőlapja, egy hátlapja, és van egy közepe, egy tartalma, egy lényege. És ez a három része a szendvics Zsoltárnak, a 22., a 23. és a 24. Zsoltár. Tehát gyerekek, amikor szendvicset szoktak enni, gyakran abba a kísértésbe kerülnek, különösen, hogyha abba a szendvicsbe középen valami finom falat van, a kedvencük, mondjuk egy rántott szelet, akkor előbb kiveszi a húst, megeszi, és majd utána hagyja akár a zsömlének a két részét, vagy a kenyeret. És így voltunk mi is. Kivettük ebből a szendvicsből a közepét. Az a Zsoltárt, amit legtöbbször szeretünk olvasni, amit legtöbbször idézünk, mert olyan jó hallani, ugye, hogy hát Jézus a jó pásztor. Isten a mi pásztorunk, aki odafigyel ránk, gondoskodik rólunk, aki velünk van még a halálárnyék a völgyében is. Ugye, és mivel ennek a árnyéknak a völgye velünk van, és gyakran keresztül kell rajta menni, milyen jó hallani azt, hogy nem egyedül kell ebben a nehéz helyzetben mennünk, boldogulnunk, hanem van nekünk egy Istenünk, van nekünk egy Urunk, Jézus Krisztus, aki ott van az övéivel, megerősít, tovább segít ebben a völgyben, sőt, azt is tudjuk, hogy hogy kell járni, nem rémít már a halál, mert Jézus legyőzte. De ennek a szendvicsnek van egy előlapja, és ez volt a 22. Zsoltár, amit a múlt hónapban olvastunk, és láttuk azt, hogy az előlapon található a kereszt, a megváltás, és a megváltóról beszél. Mert az az Isten, aki pásztor, az megváltó is. Aki odaadta önmagát a Golgotai kereszten a mi bűneinkért, azért, hogy legyen esélyünk arra, hogy juhai lehessünk. Hogy hozzátartozhassunk bele a nyájba. Az kellett lenni egy keresztnek. És erről beszél a 22. Zsoltár. És most pedig sorra jön a szendvicsnek a hátulja, hogy mondhatnánk a borító. És ezen a borítón egy csodálatos koronát látunk. Egy korona, ami egy királyhoz kötődik, mert általában a király hordja a koronát. Vagyis arról beszél, hogy az a Jézus, aki meghalt a kereszten, föltámadott, aki a mi pásztorunk, az királyunk is. És övé a korona. És ő az Úr. És ő akar az Úr lenni az életünk fölött. És jó, hogy láthatjuk most a koronát, a királyt. De nem csak arról van szó, hogy szemléljük ezt a királyt, hanem arról is, hogy a király úgy érkezik, mint az életünknek az ura. Úgy érkezik, mint akihez kell, hogy legyen közünk. Úgy érkezik, hogy azt szeretné, hogy a urak a polgárai legyünk, ő pedig az életünk ura legyen. Tehát így figyelünk most a királyra, az Úr Jézusra. Mert ő az életünknek a királya és ura. És a Zsoltár azt akarja, hogy figyeljünk úgy Jézusra, mint a felénk érkező Úrra, és engedjük, hogy bevonuljon az életünkbe. Engedjük, hogy most ő legyen a középpontban. Ugye lassacskán haladunk, virágvasárnap, majd húsvét felé, és ez a Zsoltár azt mondja, hogy figyeljetek a bevonuló királyra, Jézusra. De úgy igazán őszinte vágyakozással és alázattal. Milyen érdekes, hogy Dávid írja ezt a Zsoltár. Ő beszél egy királyról. Ő ír egy éneket, és a szívében dicsőíti ezt a királyt. Azért érdekes, mert ugye Dávid maga is király volt. Izrael népének az uralkodója. De amikor ezt a himnuszt írja, akkor nem önmagáról fogalmazza meg. Nem magáról ír. Nem magát látja királynak, és azért olyan megrendítő, hogy egy földi uralkodó elismeri, látja, hogy van fölötte is van valaki. Hogy neki is van uralkodója. Ugye nem kis dolog. Nem kis dolog, amikor egy ember eljut oda, hogy igen, fölöttem van valaki. Nem én vagyok a király. Nem én vagyok az uralkodó. Sokszor még kicsibe is ugye milyen nehéz. Meg megkísért minket, hogy uralkodni akarunk. Egymáson, ugye családban is. Hányszor valaki uralkodóvá válik. És sajnos a földi uralkodóhoz sokszor erőszak kötődik. Ugye erőszakkal akarjuk a másikra rá erőltetni a mi akaratunkat. És mennyi szenvedés, mennyi könyv van sokszor emiatt. És olyan jó, hogy Dávid lát egy másik király. Ugye nekem van királyom, van uram. És ez az élő Isten. Igen, neki van ura, ami azt jelenti, hogy van, aki úr az életem fölött. Van valaki, akinek engedelmességgel és elszámolással tartozom. És ez jelent számunkra oltalmat. Ez őriz meg a túlkapásoktól. Amikor tudom, hogy igen, van egy királyom, egy uram, aki elé oda kell állni, és el kell majd számolni az életemmel. És akkor ez úgy visszafog, visszatart, hogy nem tehetek azt, amit én akarok, mert el kell számolni. Igen, nem a... És az ember néha azt gondolja, hogy igen, mert lenne nekem királyom, én vagyok a magam ura, az csak, amit akarok. És elfelejtjük, hogy ez Sátánnak a legnagyobb hazugsága. Elhiteti velünk, hogy te vagy az Úr. Nem tartozol senkinek felelősséggel, elszámolással. De Dávid nem esik ebbe a csapdába. Ő tudja azt, hogy igenis, az életét Istentől kapta, ő, és ő hívta el arra, hogy Izrael népe uralkodója legyen, neki tartozik számadással, és ha ne talán erről megfeledkezne, akkor Isten tanítja erre. Ugye, mert látjuk Dávid életében is, hogy elbotlik, vétkezik, és hát élő Isten számon kéri ezt, és ő vállalja, és odaáll Isten elé. És olyan jó dolog az, hogy tudom, kihez tartozom. Tudom, kihez tartozom, tudom, hogy akihez tartozom, annak fontos az én életem. És Dávid is ezt érte meg, tudta, hogy Istennek ő fontos. És jó, ha ott van a mi szívünkben is ez, hogy igen, tudom, hogy Istennek fontos vagyok, hogy Isten sokat tett értem, Isten szeret engem, és mit tett értem, a fiát adta oda értem. Aztán Dávid örömmel tesz bizonyságot a hitéről, mindarról, amit Istennel kapcsolatban megtapasztal, örömmel tesz bizonyságot arról, hogy tudja, az Úré a föld, s annak teljessége, a földkerekség, s annak lakói. És a számára öröm, nem az enyém, ez a föld Istené. És különösen ma ezt jó hallani, és jó, hogyha eljut a szívünkig, hogy az Úré a föld, s annak teljessége. És mit is üzen ez? Hogy egyrészt, hogy ez a világ nem a véletlennek a terméke. Nem véletlen van a föld, nem véletlen van az életünk, hanem mindez Istennek a munkája, Istennek az ajándéka számunkra. És olyan jó ezt tudni. De föltehetjük a kérdést, hogy ki az az Úr, aki a föld? Ki ennek a földnek a tulajdonosa? Hát, lehet, hogy sok tulajdonos sorolnánk. Vagy sokan mondanák azt, hogy az enyém, vagy a földnek egy bizonyos része az enyém. De a Biblia azt mondja, hogy ez az Úr, ez a tulajdonos, ez az élő Isten. Vagy ahogy Dávid írja és gondolja, Izrael istene az Úr. Izrael istene a tulajdonosa ennek a világnak. De ez az Isten nem egy távol levő Isten, hanem olyan, akit Dávid személyesen ismer, akivel kapcsolatban van. Mert olyan jó, hogy ezzel az Istennel kapcsolatba lehet kerülni. Olyan jó, hogy ő nincs távol tőlünk. És ki kerülhet vele kapcsolatba? Mindenki, aki vágyakozik utána, aki szeretné megismerni. Mert Isten azoknak kijelenti magát. Nem mi okoskodjuk ki, hogy ki az az Isten, hanem ő ad magáról kijelentést, ő beszél magáról. Azért lett emberré Jézusban, hogy azt mondja, hogy itt vagyok, ilyen vagyok, ez vagyok. Mit mond Jézus, hogy aki engem lát, látja az atyát. Ugye, tehát olyan az Isten, amilyen Jézus. Aztán adta az írott igét, adta a Bibliát. Azért, hogy ne csak a Jézus korabeli emberek találkozhassanak Istennel, hanem a következő évezredek generációinak is legyen lehetősége arra, hogy megismerjék az élő Urat. Igen, az igén keresztül ismerhetjük meg őt, ami megváltónkat, megismerhetjük és rábízhatjuk az életünket. Aztán abban az írott igében, a Bibliában Isten az akaratát jelenti ki, országát mutatja be számunkra, és elénk tárja annak a rendjét, mert Isten országának van, és van egy működési rendje. Sőt, mondhatnánk azt, hogy igazán Isten országában van rend. Ott van az igazi rend. És amikor oda bekerül az életünk, akkor az is rendbe kerül. Egyenesbe jön. Amíg nem vagyunk ott, addig rendetlenkedünk. Addig kívül vagyunk a renden. És ugye itt az a kérdés, hogy keresem-e az Istent, hívom-e őt? Mert az ige kijelenti, hogy aki keresi őt, az megtalálja. Milyen csodálatos ígéret. Így szól Isten, ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ugye Ézsaiásnál olvassuk. Csak ezen múlik. Hív segítségül, hogy kiálts, és mit felel? Itt vagyok. Nem csodálatos. De milyen nagyszerű az, hogy visszaemlékszünk kisgyermek korunkra, amikor esetleg kint voltunk az udvaron, este sötétbe is ugattak a kutyák kívül, és elkezdtünk félni. És akkor kiáltottunk, és az anyukánk vagy apukánk azt mondta, itt vagyok. Ne félj, itt vagyok. És akkor megnyugodtunk. Akkor elmúlt a félelem. Mert tudtuk, hogy egy erős személy ott van velünk. Tudtuk, hogy igen, én hozzátartozom. Itt vagyok, azt mondom, és itt most, madban, a templomban, itt vagyok. És vegyük észre. Vegyük észre. És higgyük, hogy értünk van itt. Értünk. Mert nekünk van rá szükségünk. És de jó ezt tudni. Átélni, hogy igen, nekem szükségem van arra, hogy Isten itt legyen. Nekem szükségem van őre. Igen, jó, hogyha kiáltunk hozzá. Ha hozzá kiáltunk. De aki hozzá kiált, az nem csalódik. Lehet, hogy ott van a szívünk, hogy annyit csalódok, de mikor is csalódunk? Zsoltáros más helyen azt mondja, hogy ha emberektől, emberi erőtől várunk segítséget, akkor csalódunk. Az Úré a Föld. Milyen jogon? A teremtés és a megváltás jogán. teremtés és a megváltás, Uram. Ő alkotta ezt a világot, eleve az övé, azután pedig, ugye amikor az ember hátat fordított, elszakadt tőle, akkor Isten megváltotta, megvásárolta. Ugye, hogy a jelenések könyvében, az 5. fejezetben olvassuk, ahogy dicsérik az Úr Jézust, és mondják, hogy méltó, hogy átvegye a 7 pecséttel lepecsételt könyvet, azért, mert méltó, mert megölték, és vérén vásárolta meg az embert. Igen, azért méltó, mert vállalta értünk a halált. És jó tudni, hogy amikor átveszi azt a könyvtekercset, az azt jelzi, hogy az ő kezében van a világ. A kezében van az életünk. Nem a semmiben, hanem egy biztos kézben. A megöletett báránynak a kezében. És kell, hogy ez örömmel töltsön el. Kell, hogy ott legyen a szívünkben, hogy igen, mert én ehhez az Úrhoz tartozhatom, az övé lehetek. Ahogy a 3. Zsolt, verset elkezdjük olvasni ebben a Zsoltárban, ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén, akkor megtudjuk azt, hogy ez zarándok Zsoltár, egy zarándok ének, egy olyan ének, amikor emberek Izrael különböző településeiről csoportokba szerveződve elindultak Jeruzsálembe, hogy részt vegyenek egy ünnepen ott a templomba, hogy együtt legyenek az Úrral, hogy hálát adjanak, és bemutassák önmagukért, bűneikért az áldozatot. Tehát ez egy olyan ének, amit út közben énekeltek. És ez a Zsoltár erőt adott nekik, meg célt adott. Ugye a cél, ugye kimehet fel az Úr hegyére. Milyen hegyre? A Sion hegyére. A Sion hegyére, mert ott van a templom, ott van Isten háza, ott van az imádság háza. És ez adja a célt, hogy megyünk az imádság házába, megyünk, hogy vele legyünk, Istennel legyünk. Igen, Istenért megy ez a zarándok csoport. Ez olyan fantasztikus. Akkor Istenért jövünk, hogy vele lehessünk együtt, hogy szót halljunk a szájából. Igen, szót. Halljunk szót az ő szájából. De mikor lehet szót hallani, ha csönd van? Ha elcsöndösítjük a szívünket. Ugye, már többször említettem, hogy egyszer egy esküvőn, amikor jött a násznagy, be akart valamit jelenteni, pont amikor a legjobban szólt a zene, és a lakodalmas nép hangulata egyre magasabbra emelkedett, és ott van a násznagy, akar valamit mondani. Tehát hiába mondja, mert óriási a zaj, a feszültség, és akkor bele kiállt a lakodalmas tömeg közepébe, hogy halljunk szót! És abban a pillanatban elcsendesedett mindenki, és figyeltek arra, hogy mit mond a násznagy. De ezt akarja most Isten. Hallj szót! Csendesítsd el a belső zajokat! Csendesedj le! Csendesedj le! Halld meg, amit én mondok. Halld meg az üzenetet. Igen, a hegyre fölmenni azt jelenti, hogy kivonom magamat a világ zajából, és tudatosan keresem a csendet. Tudatosan keresem az Istennel való közösséget, vele való együttlétet. És testvéreim, most bőjtben vagyunk. A bőjtés. Ezt üzeni, ez a lényege, hogy keressem a csöndöt, hogy tudjak megállni, csöndbe lenni, de Istenért. Azért, hogy vele legyek, hogy halljam a szót. Mert valljuk meg, hogy mindennapi élet forgatagában, rohanásban, még ha olvassuk is naponta az igét, hányszor csak pörgünk, rohanunk, és örülünk, hogy elolvassuk, mert már menni kell. Menni kell a munkába, menni kell a dolgainkra. És már nincs idő, hogy halljuk is, amit mond az Isten. És ez a bőjt erre adatik, hogy keresse meg ki a maga csöndjét, és hallja meg az ő üzenetét. És miért is mennek a hegyre és a csöndre? Azért, hogy megértsék Istennek a szándékát, hogy megismerjék, hogy mit is akar Isten, mit vár Istentől, ha mit vár. Így olvastuk, hogy az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, az mehet az Úr házába, az állhat meg az ő szent helyén, hogy mit vár Isten, egy életváltozást. Életváltozást. Hogy változzon az életünk, hogy mások legyünk, és higgyük el, hogy ez lehetséges. Higgyük el, hogy az életváltozás lehetséges. Sokszor azt gondoljuk, igen, jó, hogy elmehetünk Isten tiszteletre, kicsit megpihenünk, megnyugszunk, aztán úgyis, ha kimegyünk onnan, minden változatlan marad. Isten azt akarja, hogy legyen változás. Mert van esély, remény minden életre, hogy változzon. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyeken és helyzetekben is lehet változás. Ugye volt Amerikában egy hírhedt börtön, amiben életfogytiglanra ítélteket tartottak fogva, és olyan helyzet volt, hogy ott mindenki félt, még a fogva tartottak is féltek egymástól. Mindenkinek kés volt a zsebében, milyen érdekes, egy börtönben még tudtak kést szerezni. Bizony sokszor valaki meghalt, mert a másik leszúrta. És úgy tekintettek arra a börtönre, hogy Amerika legrosszabb börtön. Ott nem, ott már nem, nincs esély az életváltozásra. És egyszer egy új igazgató került oda, aki hívő ember volt, és úgy ment oda, hogy megváltoztatta az alapszemléletet, hogy nem elítélteket látott azokba az emberekbe, hanem embert. És mindent elkezdett átalakítani. Leült velük együtt étkezni. Odafigyelt rájuk, és Amerika legjobb büntetés végrehajtású intézménye lett. A legjobb intézmény. Mert az igazgató bevitte Krisztust. És abban az intézményben átalakult az emberek élete. Nagyon sokan hitre jutottak, és már nem volt bicska, nem volt verekedés, nem haltak meg ott erőszakosan, hanem Krisztust kezdték el dicsérni. Isten csodálatos dolgokat tud elvégezni, meg tudja változtatni az életünket. De ehhez szükségünk van arra, hogy legyen ott a szívünkben egy Isten után való sóvárgás. Hogy igen, én Isten után vágyakozom, és igazán meg akarom őt ismerni. És ez a kérdés, miután sóvárog az én szívem, miután vágyakozom én, mitől várom az örömöt. Van egy fordítás, ami úgy adja vissza itt az egyik verset, vagy az egyik mondatot, hogy aki nem hamis dolgokra alapozza az életét, Igen, az mehet Isten közelébe, aki nem hamis dolgokra alapozza az életét. Mire alapozom? Mi az én életemnek az alapja? Vagy tehetném fel a kérdést, ki az életem alapja? Ki az életem alapja? Ugye Jézus arról beszél, hogy az életünk, de akkor lesz igazi tartós alapja, hogyha az ő szavára építünk. Az ő szava, az ő igéje, az az alap, amire ráépítjük az életünket. Sőt, Pál apostol úgy fogalmaz, hogy az alap az maga Krisztus. Igen, akinek az élete rajta alapszik, az kiállja. Az életnek a viharait is. Igen, az az élet a legnagyobb viharokban is megmarad, mert az alap szilárd, az Isten szava, az Isten igéje. Ugye ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob istenének arcát keresik. Akik Jákob istenének arcát keresik. Vagy akik valóban meg akarják találni Istent. Ugye Jákobban ott volt, hogy kereste az Istent. Ő akart vele találkozni. Volt benne egy ilyen nyugtalanság, hogy akarok az Istennel találkozni. Mert tudta, hogy addig nem lesz igazi változás az életében. Addig nem tud se önmagával, se Ézsauval megbékülni, amíg Isten az ő régi életét le nem győzi. Tehát volt benne egy nyugtalanság, és kell, hogy bennünk is legyen egy szent nyugtalanság, ami nem hagy nyugodni addig, amíg meg nem találom az Istent. Hogy addig nem hagyom abba a Biblia olvasást, amíg nem ismerem meg az Istent. Nem teszem addig félre, nem vagyok fel a kereséssel, amíg rá nem találok. És van-e ilyen nyugtalanság bennünk? Miért fontos ez? Hogy keressem az alkalmat, hogy találkozzam Isten. Mert letelik az időnk. Mindegyikünk ideje letelik, és nem mindegy, hogy telik le. Úgy, hogy találkoztam vele, hogy övé az életem. Vagy elment. Elmentem a lehetőség mellett. Vagy Pál írja egy helyen, hogy Áron is vegyétek meg az alkalmat. Hogy Áron is vegyük meg. Mert egyszer csak letelik az alkalom, a lehetőség. És ezt követően olvasunk egy kicsi szót, hogy Szela. Ez a szakasz azzal záró Szela, ami azt jelenti, hogy álljatok meg egy kicsit. Ugye zarándokoltak, mentek föl a templomba, és oda szúrja a zsoltáros, hogy Szela, állj meg, tarts egy kis szünetet. De ez a szünet, ez nem cigaretta szünet. Ez nem kávé szünet. Ez szünet arra, hogy elgondolkodjunk magunkról. Kell ilyen szünetet tartani, hogy gondolkodjam el az életem felől, hogy hol is tartok, hogy ki vagyok, ismerem-e már az Urat, övé-e már az életem. A Zsoltár utolsó szakasza, ahogy említettük már, a koronáról szól, és elmondja, hogy Isten népének van királya, és ez a király az Úr. És az oltáros felszólít, hogy emelkedjenek, a kapuk nyíljanak meg az ajtók, mert érkezik a király. Igen, akkor érkezik a király. Jön az Úr. Ne zárt ajtóval fogadjuk. Ne azt mondjuk, hogy már zárva van, már késő van. Mert ki ez a király? Aki azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. És ő olyan barát, aki az életét adta az övéért. És egy másik példázatban olvasunk arról, hogy a barát, az kinyitja az ajtót a barátnak. Még akkor is, ha nem megfelelő időben érkezik. Ki ez a király, ami barátunk? És szörget. Nyissuk ki az ajtót akkor is, ahogy gondolnám, most nem alkalmas az idő. Nyissuk ki, hogy jöjjön, hogy bevonuljon az életünkbe. Ki ez a király? A dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Jézus. És majd látjuk virágvasárnap bevonul. El is fogadja, hogy ő a dicsőség királya. De azt is lássuk meg, mennyire más király ő. Mennyire nem olyan, mint az ember. Alázatos, szelíd, szegény, szamárháton jön. Mutatnánk azt, hogy ő egy más uralkodó. Egy más féle király. Nem erővel, és nem hatalommal jön. Mit jelent? Ő nem erővel akar meghódítani. Nincs szüksége politikára, annak a hatalmára, erejére, hadseregére. És de jó, hogyha ezt meglátjuk. Mert hogy ennek a királynak nincs szüksége a világ hatalmára, hogy az egyháznak, az Isten népének sem. De jó, ha látjuk, fölismerjük, hogy nekünk egy uralkodónk van, Jézus, és ő elég. Elég az ő kegyelme, elég az ő szeretete, elég az ő hatalma. Nincs szükség a világ eszközeire, csak egyedül Jézusra. Ugye emeljétek fel fejeteket. Igen, hányszor elcsüggedünk, lefelé nézünk. Azt hiszük, magunkba vagyunk, és az ige arra biztat, hogy emeld fel a fejed. Hova? Jézusra. Nézz Jézusra! Nézzünk fel Jézusra, hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, mondja a zsidókhoz írott levél. Hát nézzünk fel, ne magunkra, ne a saját erőnkre, ne a másikra, hanem őre. Nézzünk fel, de ez azt is jelenti, hogy vállalom őt, hittel. Vállalom a hozzávaló tartozást. És aki ránéz, aki vállalja őt, annak ott lehet a szívében az a öröm, az a bizonyosság, ahogyan egy ének mondja, hogy aki ránéz, mármint Jézusra, az sose veszít, az mindig győztes a harcban. Hát adja az Úr, hogy mi is rátekintve megtapasztaljuk, hogy győztesekké válunk a bűn, a gonosz ellen való harcban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással borulunk le előtted, és köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy szót hallhatunk, mégpedig tőled. Mert hisszük, hogy itt vagy és szólsz az igén keresztül. És olyan jó, hogy ez a szó eljuthat a szívünkig. Letörli a könnyeket, elveszi a csüggedést, fölemel. És köszönjük, hogy bátorít, hogy mi is nézzünk föl, emeljük föl szemünket, fejünket, és csak téged lássunk. És ha rád nézünk, mindjárt változnak a dolgok. Másképp látjuk az életet. Már nem akadunk el, hanem fölismerjük, hogy veled és általad győzhetünk. Mert te is győztél ott a kereszten. Köszönjük, Urunk, ezt a Zsoltárt. Köszönjük, amelyben láthatunk téged, és fölismerhetjük, hogy minden a tied, benne az életünk is. És ez erőt és reménységet ad. Bocsáss meg, amikor úgy gondoltuk, hogy nem a tied ez a föld. De Urunk, már rádöbbentünk, hogy igen, minden a tied, nem a miénk, nem az emberé, hanem a tied, benne az életünk is, és te mindent megtettél értünk. Áldott legyen a te neved. Uram, tulajdonképpen beleültettél minket a kézbe. Mindent elkészítettél, nekünk adtál. És ezért dicsőítünk. És köszönjük, hogy amikor mi ellened fordultunk, te utánunk jöttél, megkerestél. Köszönjük, hogy az életed adtad ott. hogy életünk lehessen. És Uram, hadd tudjuk megvizsgálni, hogy milyen alapon áll az életünk. Szeretnénk az igére alapozni, azon állni, mert az az egyetlen szilárd pont ebben a világban. És Uram, te gyermekeidként akarunk élni. Köszönjük, hogy te vagy az igazi uralkodó, aki nem kizsákmányolsz, tönkreteszel, hanem épp az, hogy fölemelsz, helyreállítod mindazt, ami elromlott a bűn és a gonosz miatt. Áldunk és dicsőítünk, kérünk, Úrunk, így maradj velünk, erősíts minket, vezess tovább, és adj nekünk engedelmes szívet és életet. Eléd visszük a betegeket, a megfáradtakat, a csüggetteket. Emeld magad felé az ő tekintetüket, és add, hogy veled való találkozásból új életük, reménységük fakadjon. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért. Uram, te kezedbe helyezzük emlékező testvéreinket, az, hogy ők is rá tudjanak tekinteni, és meglássák, hogy te győztél a bűn a halál fölött, és te tudsz nekünk vigasztalást adni, békességet, és örök élettel megajándékozni. És ezt add az itt levő családtagoknak, emlékezőknek, gyülekezetnek, az, hogy beléd vessük bizalmunkat, rád tekintsünk. Urunk, így könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő héten, kedden és csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben, majd vasárnap szintén 10:30-tól itt a templomban kerül sor úrnapi istentiszteletre. Emlékezők is vannak közöttünk, egy család emlékezik 3 éve elhunyt szeretteire, Virág Attila testvérünkre és László Béla testvérünkre emlékeznek gyermekei, unokái, dédunoka, és emlékezik a gyülekezet is. Sok éven keresztül volt presbiterére és gondnokára, Béla bácsira, és ezt az emlékezést a 91. Zsoltár 14. és 15. versei tegyék maradandóvá számunkra. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Úgy gondolom, ez az ige ma is csodálatos, lámpás, világító fény az emlékezők számára, a gyülekezet számára, mindannyiunk számára. Egyrészt azért, mert tudjuk, hogy Béla bácsi is ragaszkodott az Úrhoz, és tudjuk azt is, hogy szerettei is őtőle várják a segítséget. Tőle várják a gyász ebbennek a nehéz időszaknak az idejében a békességet. És amit az Úr mond, az ma is igaz, ahogy hallottuk, és Ha hívjuk, ő azt mondja, itt vagyok. De mit mond, ha segítségül hív, meghallgatom, itt is ott van. Hogy nem hiába fordulunk hozzá, mert ő válaszol. Ugye itt vagyok, és meghallgatom. És vele vagyok. És ez azt üzeni, hogy ha vannak veszteségek, és átéljük, hogy valaki elmegy, és nincs velünk, de mégse vagyunk magányosak, mert az Úr, ő helyette is velünk van. Akkor lennénk, testvérek, teljesen elhagyatottak, ha ezt nem hallanánk, ha ezt nem élhetnénk át, hogy ő velem van, hogy vele vagyok a nyomorúságban. És ezt nem egyedül kell végigvinni, hanem a megváltóval. És ez adjon békességet, vigaszt, reményt, mert nem csak most van velünk, hanem egy örök életre akar velünk lenni. Mert van szártámadás és örök élet a Jézusba vetett hit által. Így áldja meg, őrizze, vezesse az emlékezőket az Úr továbbra is. Befejezésül pedig a 200. dicséret első és utolsó verseit énekeljük. Tehát a 200. dicséret így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel!